Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Egy független orosz oknyomozó csapat szerint a Moszkva ellen kivetett szankciók egyáltalán nem működnek. Azt állítják, hogy Oroszország lényegében olyan terméket tud vásárolni, amit és amennyit csak akar. Hozzájutnak például a fegyverek építéséhez szükséges nyugati csipekhez és alkatrészekhez is. Valóban nem működnek a szankciók? Bendazsevszki Antonnal, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatójával, a posztszovjet térség szakértőjével beszélgetek. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Üdvözlöm, és üdvözlöm amiket hallgatókat is.
A Verstka független orosz oknyomozó portál írt a szankciók sikertelenségéről, azok után, hogy hozzájutottak zárt vám adatbázisokhoz. Lehet ezeket az állításokat ellenőrizni, akár nemzetközi adatok alapján is, tehát mennyire hihetünk ennek az oknyomozó portálnak?
Nyilván valamennyire fenntartásokkal kell kezelni ezeket az információkat, hiszen nem tudjuk teljes bizonysággal ellenőrizni azok valódiságát. Ugye arról van szó, hogy Oroszország a háború kirobbanását követően, az orosz agressziót követően zártá tette, lényegében titkosította a kereskedelemről vonatkozó adatokat és a saját vám statisztikáit. Tehát jelenleg teljes bizonysággal nyíltan nem lehet megnézni azt, hogy Oroszország kivel kereskedik pontosan és milyen mértékben. Időnként közölnek bizonyos adatokat, de nem részleteiben, nem pontásban. Tehát sokkal kevesebb mindent látunk, ami Oroszországban történik, mint a háborút megelőzően. És ez a Verstka oknyomozó csapat hozzájutott ezekhez az egyébként zárt vám statisztikákhoz, amelyek ugye teljes részletességben mutatják be Oroszország az elmúlt hónapokban, az elmúlt időszakban pontosan milyen árukat, milyen termékeket hozott be, milyen országból érkeztek ezek az áruk, milyen mennyiségben, tételben, és ők elsősorban 2023 utáni időszakra koncentráltak, tehát az általuk közölt és kielemzett statisztikák 2023. január 1-től június végéig terjednek, tehát lényegében az elmúlt fél évről szólnak, ugye azt nem tudjuk leellenőrizni, hogy az a dokumentum, vagy az az anyag, amit ők megszereztek, az valódi-e, de alapvetően nincs okunk kételkedni abban, hogy adatokat hamisítottak volna. Más forrásból jelenleg nem lehet leellenőrizni ezt, hiszen Oroszország ezeket az adatokat titkosította.
Hogyan játsszák ki a büntető intézkedéseket? Egyszerűen harmadik országból viszik be a termékeket Oroszországba? Ennyire egyszerű lenne?
Nagyon egyszerű a képlet a jelek alapján, és valóban úgy tűnik, hogy szinte bármiből, bármilyen mennyiségben tudnak behozni, és igen, így történik, hogy orosz cégek vagy orosz vállalkozók létrehoznak egy másik országban egy céget, vagy kooperálnak egy másik országban lévő céggel, és az a cég rendeli meg a termékeket. Legyen szó, nem tudom, félvezetőkről, mobiltelefonokról, vagy akár hőkamerákról, drónokról, sőt, egy sugárhajtóművet is rendeltek. És a cég, mondjuk legyen egy kínai, vagy Törökország, ezek a legnépszerűbb ilyen kijátszó országok, vagy közvetítő országok, Egyesült Arab Emírségek, Törökország, Hongkong, részben India, és az ott lévő cégek megrendelnek egy szállítmányt, mondjuk Németországból, vagy Egyesült Államokból. A megrendelt papírokon az szerepel, hogy ez a szállítmánynak a végső célja Kína. Megrendeli a szállítmányt, a termékek beérkeznek Kínába, és azon nyomban tovább küldik őket Oroszországba, nem is kell messzire menni Kínába, Vlagyivosztoki kikötőbe, és ott pedig már átpakolják Vlagyivosztokban, vagy egy orosz repülőre, vagy a vasútra, és megy közvetlenül más célokból. Úgy megvizsgálták például a statisztikákban a chipeknek a megrendelőit, tehát azokat a közvetítő cégeket, amelyek a chipeket megrendelték, és a közvetítő cégek fele közvetlenül utána orosz védelmi iparba küldte tovább, vagy értékesítette tovább ezeket a chipeket. Tehát a legnagyobb részt ezek a termékek, ezek a szankcionált termékek valóban az orosz védelmi ipar céljaira mennek. Az elmúlt időszakban nagyon sok ilyen empirikus jellegű tapasztalat alapján történő példánk volt, hogy Oroszország ellen mennyire sikeresek, mennyire hatékonyak a szankciók. Láttuk azt például, hogy nem következett be Oroszország esetében az, amelyre nagyon sokan számítottak, hogy kifutnak a rakétákból, egyszer csak elfogynak a rakéták, elfogynak azok az eszközök, amelyek nyugati komponenseket használnak. És ez nem történt meg. Tehát Ukrajnában az orosz támadások következtében ugye kielemezték a rakéták maradványait, és egyértelműen megállapították, hogy azokat a rakétákat ezen hónapokban gyártották. Tehát ezek frissen gyártott, frissen készített eszközök, fegyverek voltak nyugati komponensek által. Tehát empirikusan már láttuk azt, hogy Oroszország hozzájutott ezekhez a nyugati termékekhez a szankciók ellenére, csak nem volt meg az az adatbázis, vagy az a konkrét ugye adatokon alapuló, statisztikákon alapuló háttér, amivel alá lehetett volna támasztani, hogy valóban így is történik, és a Verszkának az oknyomozó riportja pont ezt a háttérbázist adta meg, tehát az empirikus adatokat, az empirikus tapasztalatokat statisztikákkal is alá tudta támasztani.
Ugye korábban a Financial Times is írt már hasonlóról, májusban arról közöltek cikket, hogy nem is kell utaznia ezeknek az áruknak, hanem egyszerűen csak Oroszországba viszik, meghamisítják a dokumentációt, és így fedik le a szankciók kijátszását. Ugye említette, hogy Kína, Törökország, az Egyesült Arab Emírségek és például Hongkong segíti ki Oroszországot, de miért ebből hasznuk, bevételük származik, vagy érdekük jobban lenni Oroszországgal?
Én felelősség teljesen nem tudnám azt mondani, hogy itt arról van szó, hogy mondjuk közvetlenül Kína, vagy közvetlenül Törökország az adott vezetés tudtával játszana közvetítő szerepet, és Oroszországba küldeni ezeket a termékeket. Tehát nem gondolom azt, hogy az állam, a hatalom az felbátorítaná a helyi szereplőket arra, hogy kijátsszák a szankciókat, vagy valamilyen hasznot remélnek a szankciók kijátszásából.
Szemet huny felette az állam?
Én azt gondolom, hogy elsősorban üzleti érdekek vannak, vannak különböző üzleti körök, akik hasznot remélnek, hasznot tudnak hozni belőle, és ezek az országok pedig kvázi semleges területnek számítanak, ezek nagy kereskedelmi központok, hát óriási forgalom bonyolódik le mondjuk a kínai kikötőkben, minden lehetséges irányba. Hatalmas a forgalom, rendkívül sok a szereplő, rendkívül sok a cég, és nyilván Oroszország, vagy az orosz vállalkozók megtehetik azt ezek szerint, hogy úgymond észrevétlenek maradjanak, és az állam pedig egyszerűen nem foglalkozik velük. Ugye Kína nem vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben, tehát nincsenek olyan vállalásaik, úgymond nemzetközi ígéretek, amelyeknek meg kellene felelnie Oroszország esetében. Tehát miért tegye azt, hogy nem tudom, lecsap bizonyos kínai vállalkozókra vagy cégekre, akik ilyen termékeket közvetítenek, ez Kínában nincs tiltva, ahogy egyébként ugye az Egyesült Arab Emírségekben sincs tiltva. Tehát a jogi bázis alapján ezek a cégek nem követnek el semmiféle jogsértő tevékenységet. Tehát itt üzleti érdekekről van szó, nem gondolom, hogy az állam az valamilyen aktív szerepet töltené be ezekben a sémákban. Sőt, mondok többet, ezekben a sémákban a nyugati cégek is ugyanúgy részt vesznek, tehát itt nem csak Kínáról, vagy Törökországról
Sőt,
van szó.
Amerikai cégek nagyon sok esetben, legalábbis ezt állítja ez az oknyomozó portál.
Ne legyünk naívak, hogyha azt gondoljuk, hogy mondjuk van egy amerikai cég, amely olyan termékeket gyárt, amelyek akár az orosz védelmi iparban is felhasználhatóak, és ezeket a termékeket évek óta exportálja, nem tudom, mondjuk Kazahsztánba, és hirtelen észreveszi, hogy az exportja a négyszeresére vagy ötszörösére emelkedett Kazahsztánban vagy Örményország felé. És ne legyünk naívak, hogy azt gondoljuk, hogy ez a cég nem veszi észre, hogy hirtelen megtöbbszöröződött az exportja, és nem tudja, hogy miről van szó. Hát nyilván látja a statisztikákat, nyilván tudják, hogyha egy posztszovjet országba mennek ezek a termékek hirtelen megnövekedett mennyiségben, akkor itt a végső felhasználó valószínűleg Oroszország lesz.
És az Amerikai Egyesült Államok kormánya is szemet húny e fölött? Hát nyilván nekik is tisztában kell lenniük azzal, hogy mi zajlik.
A nyugati aktorok megpróbálnak fellépni ezek ellen, tehát nem lehet azt mondani, hogy teljesen mindenki szemet húny felette. Ugye néhány hónappal ezelőtt meghozott, most már 11. szankciós csomag Oroszországgal szemben, pont erről szól, hogy a meglévő korlátozásokat hogyan lehetne betartatni, és ebbe a szankciós csomagba például több olyan cég is bekerült, amelyek közvetítőként lépnek fel, amelyek kereskednek Oroszországgal. De én azt gondolom, hogy ebben az esetben meg van kötve a kezük, hiszen világkereskedelemről van szó, egy globálisan működő gazdaságról. Bármikor lehet új céget létrehozni és megrendelni ezeket a nyugati termékeket, és aztán tovább küldeni Oroszországba. Tehát nyilván van egy félelem ezekben a harmadik országokban, tehát a nagyobb cégek inkább kerülik mondjuk az orosz megrendeléseket. Azok a cégek, amelyek rendelkeznek nagyobb üzleti tevékenységgel a nyugaton is, legyen szó kínai cégről, vagy indiai cégről, vagy török cégről, amelyek nemzetközi tevékenységgel rendelkeznek, van félnivalójuk, tehát tarthatnak attól, hogy akár szankcionálják a tevékenységet, kitiltják az árukat a nyugatról, tehát van félnivalójuk. Ezek a cégek nem vesznek részt ezekben a sémákban. De hát van egy sor kisebb cég, amely mondjuk radar alatt van, észrevétlen, nem bonyolít le kereskedelmet a nyugati országokkal, vagy nem bonyolított le korábban. Ha szankcionálják őket, akkor nem tudom, felszámolják a céget, alapítanak majd egy másikat, és ilyen esetekből a jelek szerint nagyon sok van, és ez lehetőséget ad arra, hogy Oroszország kijátsza ezeket a szankciókat.
De például iPhone-t is a hírek szerint gond nélkül lehet kapni Oroszországban. Az nem egy kis cég. Hogyan juthat mégis mondjuk egy ilyen eszköz, és számtalan más, amit a lakosság továbbra is elér, pedig azt mondták, hogy a szankciók miatt majd ez nem lesz elérhető. Tehát ezek hogyan juthatnak el Oroszországba?
Nagyon paradox a helyzet pont az iPhone-nal kapcsolatban, hogyha valaki felmegy egy-egy mondjuk ismertebb orosz üzletlánc oldalára, és megnézi, hogy mennyibe kerül az iPhone-nak mondjuk a legújabb modellje, vagy akár a Samsungnak is a legújabb modellje. Ugye a Samsung és az Apple volt a két legnagyobb nyugati szereplője az orosz mobilpiacnak. A mobilpiac közel 50%-át ez a két cég birtokolt Oroszországban. Tehát, hogyha valaki felmegy egy orosz kereskedő cég oldalára, és megnézi, mennyibe kerül ott ez a termék, akkor azt láthatja, hogy akár olcsóbb is, mint mondjuk nálunk Magyarországon, vagy más európai országban. Ennek az az oka, hogy az orosz hatóságok is tettek olyan lépéseket, hogy megkönnyítsék ezeknek a termékeknek a beszerzését. Tehát egyrészt beszélhetünk arról, hogy a háború kirobbanása után ugye ezek a nyugati cégek bejelentették a kivonulásokat Oroszországból. A Samsung is és az Apple is bejelentette, hogy kivonul az orosz piacra, nem fogják forgalmazni a termékeiket Oroszországban. Na erre Oroszország meghozta azt a lépést, bejelentette, hogy innentől kezdve teljesen legális és szabad az úgynevezett párhuzamos import. Ez azt jelenti, hogy az orosz cégek innentől kezdve lehetőséget kaptak arra, hogy az anyacég, tehát mondjuk az Apple-nak a beleegyezése nélkül, tehát a jogok birtoklója beleegyezése nélkül hozzanak be termékeket Oroszországba, hogy kijátsszák úgymond ezt a kivonulást. És kezdetben egyébként az Egyesült Államok, vagy maga Apple nem tiltotta, hogy ezek a termékek eljussanak Oroszországba. Ez a fajta tiltás egyébként csak idén évelején jelent meg. Tehát idén az Egyesült Államok például hozott egy olyan szankciós lépést Oroszországgal szemben, hogy $300 feletti elektronikai termékeket nem szabadott exportálni Oroszországba. Egészen idén éveleig, bár ezek a cégek kivonultak az orosz piacról, de legálisan úgymond be lehetett szerezni ezeket a termékeket máshonnan. Tehát egyszerűen megrendelték őket Kínából vagy Dubajból, és legálisan hozták be Oroszországba. Ez a párhuzamos importnak az intézménye. És van egy másik lehetőség, ez a szürke import. Ennek egyébként maga Oroszország sem örül, mégis az elmúlt időszakban nagyon dívig. A szürke import ugye arról szól, hogy meghamisítják egyszerűen a terméknek az adatait, amikor behozzák, mondjuk behoznak egy szállítmány iPhone-t, és ráírják, hogy ez konyhai robotgép. Vagy behoznak egy szállítmány iPhone-t, és ráírják, hogy ennek a terméknek az ára nem $500, hanem csak $150. És akkor így ezek a termékek ugye átcsúsznak, ugye, tehát úgymond illegálisan mennek át a vámon, nem fizetnek érte adót, vagy kevesebb adót fizetnek érte, és így történhet meg, hogy mivel ezek úgymond illegálisan jutnak be Oroszországba, akár olcsóbbak is lehetnek, mert hogy kevesebb adót fizetnek érte, sokkal kevesebb pluszköltségük van ezekkel a termékekkel. A fogyasztói oldalon pedig az látható, hogy a fogyasztók hozzájutnak ezek a termékekhez, mert a kereskedők kielégítik a keresletet, és nagy mennyiségben be tudják hozni ezeket az egyébként a nyugat által szankcionált termékeket.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Benda Zsevszky Anton, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója, akivel arról beszélgetünk, hogy egy oknyomozó csoport szerint nem működnek az Oroszország elleni szankciók, Moszkva gyakorlatilag azt vesz, amit csak akar. Az olajembargó mennyire okoz gondot Oroszországnak? Ugye ennek kapcsán is hallani, hogy közvetítő országokon keresztül továbbra is Európába jutnak az orosz energiahordozók.
Ugye itt ebben az esetben a fordítottja érvényesül, mint amiről az adásban eddig beszéltünk. Ugye arról beszéltünk, hogy nyugat által szankcionált termékek, amelyeknek nem kellene eljutnia Oroszországba, ezek mégis hogy jutnak el Oroszországba. Ebben az esetben ugye az ellenkezője érvényesül, Oroszország által exportált termék, amelynek nem kellene eljutnia a nyugatra, mégis eljut a nyugatra. Egyébként ugyancsak ugye a nyugati szankció következtében arra vállalkoztunk, hogy nem fogunk vásárolni, legalábbis a nyugati országok nem fognak vásárolni több kőolajat és nem vezetékes gázt Oroszországtól. Mégis azt látjuk, hogy az a kőolaj, amely eljut a nyugati országokba, az Oroszországból származik. Tehát itt a nyugati országok játsszák ki, vagy nyugati cégek játsszák ki ezeket a szankciókat, és hozzájutnak a tiltott orosz kőolajhoz, ugyanúgy közvetítő cégeken keresztül történik, tehát itt is a képlet nem sokban más, mint a másik esetben. Vannak különböző közvetítő cégek, közvetítő országok, például India és Kína. Ezek az országok megveszik a nyomottáron, diszkontáron, jellemzően 25-30%-a olcsóbban megveszik az orosz kőolajat, és vagy változatlanul nyers formában, vagy feldolgozzák, és úgy adják tovább, nyilván már akár piaci áron, vagy piaci ár felett.
Akkor teljesen feleslegesek voltak a szankciók, vagy tovább kellene valahogy szigorítani őket? Egyáltalán ki lehetne azt valamilyen módon küszöbölni, hogy közvetítő országokon, közvetítő cégeken keresztül továbbra is mondjuk akár a fegyverszállításhoz szükséges alkatrészek áramoljanak Oroszországba? Hát a 11. szankciós csomag is tette erre kísérletet, mégis látjuk, hogy zajlanak ezek a vásárlások.
Nagyon jó kérdés. Nehéz megválaszolni egyértelműen, hogy mi a teendő. Én azt gondolom, hogy azért nem kellene temetni a szankcióknak a hatását, nem kellene temetni magukat a szankciókat. Egyszerűen más várakozásokkal kell viszonyulni a szankciókhoz. Tehát miközben a háború elején a nyugat által meghozott szankcióktól azt vártuk, hogy hónapokon belül befejezik a háborút, Oroszországot elvágják a számára fontos bevételektől, elvágják a számára fontos technológiáktól, ugye ez egyik oldal, a másik oldalon pedig az orosz lakosságban érzékeltetik, hogy amit Oroszország tett, az rossz, és a nyugati lépések pedig ahhoz vezettek, hogy az orosz lakosság nem fog hozzájutni az általa megszokott, az életszínvonalának egy fontos szegmensét képező termékekhez. Néhány hónappal ezelőtt egyébként pont az Inforádión beszélgettünk a szankciók egy évéről és a szankciók hatásáról, és akkor én is például azt mondtam, hogy a szankciók hosszú távon hatni fognak, és hogy előbb-utóbb az orosz lakosság meg fogja érezni. Most ezt egyelőre nem látjuk, tehát nem lehet azt mondani, hogy másfél év távlatából a szankciók ahhoz vezettek, hogy az orosz lakosság nem tud valamit megvenni. Vagy ennek van egy valós működő alternatívája, vagy egyszerűen hozzájut, de akár valamivel drágában, vagy akár ugyanolyan áron, mint korábban. Tehát voltak fals várakozások a szankciókat illetően, és szerintem, hogyha helyén kezeljük a dolgot, és eleve a nyugat is úgy kommunikál, olyan elvárások, a várakozások áll neki ennek a helyzetnek, akkor lehet, hogy reálisabban látjuk a képet.
Egyáltalán az orosz gazdaság megérezte a szankciókat? Tehát látszik az, hogy okozott valamiféle nehézséget?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a hatás nem olyan, mint vártuk, nem olyan a hatás, mint amit prognosztizáltunk, de van hatás. Tehát nem lehet azt mondani, hogy teljesen hatástalan. Az, amit a nyugat tett, ugye akkor mindig felmerül az a kérdés, hogy kinek okozott nagyobb fájdalmat, nagyobb veszteséget a nyugatnak, hiszen a nyugati gazdaság ugye elvágta magát az olcsó orosz energiahordozók, hogy azokat feláron nagyobb szállítási költséggel, akár piaci ár felett kell, hogy beszerezzük, ami nyilván a nyugati gazdaságnak a versenyképességét veszélyezteti, és nyilván európai cégek, nyugati cégek bevételektől is elestek, hiszen számos esetben ugyanúgy be tudják hozni a termékeket, de számos esetben, amikor van valós alternatíva, mondjuk kínai, indiai alternatíva, akkor azokat kiváltották a másik alternatívával. Ami Oroszországot illeti, tehát ugye ez a kérdés, hogy nekünk fájta jobban, vagy Oroszországnak, tehát ott is vannak nagyon komoly veszteségek. Ahogy említettem, az orosz kőolajat diszkontáron tudják csak értékesíteni, 25-30%-kal olcsóbban tudják csak eladni a közvetítő cégeknek, tehát eleve itt van egy 25-30%-os bevétel kiesés, amit az orosz állami vállalatok elszenvednek az energiahordozók eladásával. Nyilván ugyanúgy a szankcionált termékeket is, bár hozzájutnak, de a legtöbb esetben ezek a kijátszó mechanikák és felárral járnak. Tehát nem arról van szó, hogy közvetlenül, hogyha egy orosz védelmi vállalat mondjuk az Intel-től vagy az AMD-től rendelt meg termékeket, akkor most közvetítőkön keresztül ugyanannyit fizet érte, mint évekkel ezelőtt. Nem erről van szó, tehát nyilván ennek van egy felára. Ezek a cégek többet kell, hogy fizessenek ezekért a termékekért. Ugye a kérdés az, hogy mikor fogy a Oroszország pénze, és sajnos a prognózisok nem annyira pozitívak, hiszen Oroszország készült erre a háborúra, van jelentős tartalék, ami akár hosszú évekre is és eltart, mire a tartalékot pénz elfogy, és Oroszország kénytelen lesz a gazdasága szerkezetéhez nyúlni, tehát mondjuk csökkenteni a, nem tudom, béreket az állami szektorban, vagy elvonni valahonnan forrásokat. Tehát erre egyelőre még nem kerül sor, tehát nem arról van szó, hogy annyival kevesebb bevételt kapnak, vagy annyival többet költenek, hogy emiatt az orosz gazdaság már máshogy működne, mint évek ezelőtt. Tehát nem tudom, kevesebbet fizetnek a rendőröknek, vagy a katonáknak, nem erről egyáltalán nincs szó. Ez egy ilyen hosszú játék, és ugye mi abban bízunk, vagy a nyugaton, hogy előbb-utóbb ezek a plusz kiadások és a bevételeknek a csökkenése ahhoz vezet, hogy Oroszország megpróbálja lezárni a háborút, vagy kiszállni ebből a konfliktusból, mert nem fogja tudni hosszú távon finanszírozni a dolgot, de egyelőre itt még nem tartunk.
Benda Zsevszki Antont, az Ökonomosz Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatóját hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Varga Mónika.